Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Legyenek az emberi testvériség prófétái. Ferenc pápa levele Közel-Kelet katolikus pátriárkáinak. Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának második része. Kritikák, gyanúsítások, vádak Dante komédiája ellen. Legyenek az emberi testvériség prófétái. A pápa levele Közel-Kelet katolikus pátriárkáinak. Mint ahogy már jeleztük, június 27-én Názáretben imanapot tartottak a Közel-Kelet békéjéért. A kezdeményezést a térség katolikus pátriárkáinak igazságosság és béke püspöki bizottsága szorgalmazta, egyrészt megemlékezve 13. Leó pápa 130 évvel ezelőtt közzétett Rerum Novarum kezdetű szociális enciklikájáról, másrészt arról, hogy Szent Józsefet 150 évvel ezelőtt hirdették ki az Egyetemesek Ház pártfogójának. Az ünnepi szentmisét interrituális szertartás keretében vasárnap délelőtt 10 órakor mutatták be a názáreti angyali üdvözlet bazilikában. Ferenc pápa az úrangyala elimádkozása után megemlékezett a Közel-Kelet békéért tartott imanapról, könyörgött Istenhez a térség békéért, valamint június 27-i keltezéssel levelet intézett a térség katolikus pátriárkáihoz. Most ezt a dokumentumot ismertetjük. Örömmel fogadtam meghívásotokat, hogy csatlakozzam hozzátok ezen a különleges napon, amikor mindnyájan híveitekkel együtt szent liturgiát ünnepeltek, hogy fohászkodjatok az Úrhoz a Közel-Kelet békéjének ajándékáért, és a térséget a szent családnak ajánljátok, kezdi levelét Ferenc pápa. Már pápasága kezdete óta arra törekedett, hogy közel álljon a térség szenvedéseihez. Ezért egyrészt elzarándokolt mindenek előtt a Szentföldre, majd Egyiptomba, az Egyesült Arab Emírségekbe, végül néhány hónappal ezelőtt Irakba. Másrészt az egész egyházat imára és konkrét szolidaritásra szólította fel a háborútól, valamint a társadalmi, politikai és gazdasági instabilitástól oly nagyon megpróbált Szíriáért és Libanonért. Ferenc pápa levelében felidézi a dél-olaszországi Bári városban 2018. július 7-én megrendezett ökumenikus találkozót, amelyen szintén a Közel-Kelet békéért imádkozott a régió keresztény vezetőjével. Most külön kifejezi köszönetét a közel-keleti pátriárkáknak, hogy június 27-i ima találkozójuk alkalmával felkészítették szívüket a Vatikánban július 1-én tartott összejövetelre, amelyen részt vett Libanon a cédrusok földjének minden egyházi vezetője. Jézus szent családja, József és Mária, akinek a Közel-Keletet szentelik, jól képviseli önazonosságukat és küldetésüket, írja a Közel-Keleti pátriárkákhoz intézett levelében Ferenc pápa. A szent család mindenek előtt Isten fia megtestesülésének misztériumát őrizte, Jézus körül és Jézus miatt jött létre. Jézust Mária adta nekünk igennye által, amelyet Názáretben az angyali üdvözletre mondott. Befogadta őt József, aki álmában is hallgatta Isten hangját, és készen állt, hogy ébredése után teljesítse akaratát. Ez az alázat és az önkiüresítés misztériuma, mint a betlehemi születés. A misztériumot elismerték a kicsik és a távoliak, de áskálódtak ellene azok, akik inkább ragaszkodtak a földi hatalomhoz, mint hogy csodálattal fogadták volna Isten ígéretének beteljesülését. A megtestesült ige oltalmazására Jézus és Mária útnak indulnak, Egyiptomba mennek, a betlehemi születés alázatosságához kapcsolva az elvándorlásra kényszerült személyek nélkülözéseit. Így azonban hűségesek maradnak hivatásukhoz, és öntudatlanul is elővételezik a kirekesztettség és az üldöztetés sorsát, amelynek felnőtt korában Jézus részese lesz, de amely húsvét reggelén majd feltárja az atya válaszát. A régió felajánlása a Szent Családnak mindnyájukat arra is szólítja, hogy mint egyének és mint közösség újból felfedezzék keresztény hivatásukat a Közel-Keleten, nem pusztán, mint annak a szeretett földnek az állampolgárai, akik jogaik igazságos elismerését kérik, hanem éljék meg küldetésüket, mint az apostoli idők őrzői és tanúi. Ferenc pápa emlékeztet rá, hogy iraki útja során két alkalommal használta a szőnyeg jelképét, amelyet a közel-keleti férfiak és nők szakavatott kezei tudnak szőni, precíz geometriai mintákat és értékes képeket teremtve számos fonal összefonódásának eredményeként, amelyek csak egymás mellett, egymást kiegészítve válhatnak mesterművé. Ha az erőszak, az irigység, a megosztottság akár csak egyet is eltép ezek közül a szálak közül, akkor az egész megsérül és tönkre megy. Abban az esetben az emberi tervek és egyezmények csak nagyon keveset tehetnek, ha nem bízunk Isten gyógyító hatalmában. A pápa arra buzdítja a közel-keleti pátriárkákat, hogy ne próbálják szomjúságukat a gyűlölet mérgezett forrásaiból csillapítani, hanem hagyják, hogy szívük mezejének barázdáit a lélek harmata öntözze meg, mint ahogy ezt hagyományaik a kopt, maronita, melkita, szír, örmény, káld és latin szertartású közösségeik nagy szentjei tették. A pápa emlékeztet rá, hogy a térségben számos civilizáció és birodalom keletkezett, virágzott, majd elbukott, csodálatra méltó műveivel és hódításaival, de mindez elmúlt. Ábrahám atyánktól kezdve azonban Isten szava továbbra is az a lámpás, amely megvilágította és megvilágítja lépteinket. Békét hagyok rátok, az én békémet hagyom nektek, idézi Ferenc pápa a feltámadt Úr szavait, amelyeket húsvét után a cenákulumban intézett, a még mindig félelemmel teli tanítványokhoz, majd köszönetét fejezi ki a pátriárkáknak tanúságtételükért, kitartásukért a hitben. Arra szólítja fel őket, hogy éljék meg az emberi testvériség proféciáját, amely Abu Dhabiban és Nedzsef városában a pápa találkozásainak középpontjában állt, csak úgy, mint Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában. Ferenc pápa arra buzdítja a közel-keleti pátriárkákat, hogy legyenek valóban a térség sója, ízesítsék a társadalmi életet, arra törekedve, hogy hozzájáruljanak a közjó építéséhez. Kövessék azokat az alapelveket, amelyeket az egyház társadalmi tanítása tartalmaz, és amelynek oly nagy szüksége van az elismerésre, ahogy ezt az egyháza Közel-Keleten kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás is megjelölte, és ahogy erről a pátriárkák is megemlékeztek, a Rerum Novarum enciklika közzétételének 130. évfordulóján. Ferenc pápa a közel-keleti pátriárkákhoz intézett levele végén apostoli áldását küldi az ünnepi szertartás résztvevőinek, mindazoknak, akik a tömegkommunikációs eszközök révén kapcsolódtak be az eseménybe, és arra kéri őket, hogy imádkozzanak érte. Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának második részét, Kritikák, gyanúsítások, vádak Dante komédiája ellen címmel, amelyet Páter Vértesaljai László olvas fel.
Az isteni színjáték műfajának értelmezéséhez. Kétségtelen, hogy Dante bonyolult szimbolikája okot ad a találgatásokra. Egy konkrét helyzetben maga Dante is utalt, szokatlan sorai fájt le alá rejtett titkos tanítására. Ó ti, akiknek épp a felfogása, figyeljétek a tanítást, amely ott van szokatlan soraim fájtle mögött. Az isteni színjátékban szereplő számtalan ó és új szövetségi hivatkozásban a költő követi részben a Biblia önértelmezését, részben, főleg a két szövetség viszonyát illetően az egyházatyák által kidolgozott klasszikus négyes értelmet, leginkább a spirituális értelmezését, az allegóriát alkalmazza. Ezt a középkori négy értelmet, értelmezési módot az egyházatyák korában e disztikonnal fogalmazták meg. Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quod tendas anagogia. Az egzegézisnek ezt a klasszikus rendszerét Dante tudatosan követi, ő maga is ismeri, és kifejtette a vendégség elején. A költői művek elemzésekor a négy értelem a következő. Betű szerinti nem terjed túl a szavak betűjén, a költők meséiben. A második allegórikus, ami a mesék elbeszélése takarója alatt rejtőzik, valójában szép hazugságba öltöztetett igazság. Harmadik, erkölcsi. Azt kell az olvasónak legjobban szemügyre vinni, ami lelki javára válik. Ezt láthatjuk az evangéliumban. Negyedik, misztikus, érzékfeletti értelem, jelképes beszéd a jövő az örök üdvösség távlatában. Dante ezután még hosszasan megmagyarázza, hogy mindig figyelni kell a betű szerinti értelemre, mint hogy ebben benne van a három spirituális értelem, főleg az allegórikus. E szabályokat meg kell tartani, mert különben eltévedünk. Abból induljunk ki, amit jobban ismerünk, úgy haladjunk a még nem ismert felé. Utalás Arisztotelészre. Dante üdvös figyelmeztetése ez azoknak, akik minden áron rejtjeles utalásokat, titkos értelmeket kutatnak a komédia bonyolult szimbólumaiban, allegorizálásában. Valenciennes jezsuita némileg leegyszerűsíti feladatunkat, amikor a Dante szövegek értelmezéséhez általános irányelvként három fajta szimbolizálást különböztet meg. Allegória, allegórikus, allegorizált. Amikor egy drámaíró kitalál vagy felidéz személyeket vagy eseményeket, és kijelöli szerepüket, hogy valami mást ábrázoljon velük, mint ők maguk, akkor allegóriáról beszélünk. Ebben az esetben a kiválasztott szereplők ábrázoló funkciója világos, hiszen a szerző éppen erre választotta ki őket. Példa a falánk kapzsi nősténfarkas, amely sok állathoz beáll szukának, vagy a griff, a kettős természetű állat, a félig sas, félig oroszlán. Az Istenember Krisztus jelképezi, ezek nem valóságos létezők, a költő jelképeknek választotta ki őket, allegória. Az allegórikus szereplőknek, valós vagy elképzelt személyeknek és eseményeknek kettős a jelentőségük. Megvan a saját valós vagy képzelt jelenvonásuk, de ezentúl még más szereppel is felruházza őket a szerző. Például Beatrice, az új életben bemutatott fiatal firenzei lányka, Dante szerelme, az isteni színjátékban a teológia szimbóluma, a költőt a paradicsomig vezeti, továbbá az örök női jelképévé magasztosul. Az allegorizálást általában a kommentároknál tapasztaljuk. Valójában nem kell mindenáron más, titkos jelentést keresni olyan elbeszéléseknél, történeteknél, amelyeknek jelentése közvetlenül érthető. Az isteni színjáték drámai költemény. A komédia értelmezéséhez a legfontosabb szempont sajátos műfajának, illetve a költő Dante szándékának tisztázása. Ez a komédia nem vígjáték komédia, nem is tragédia, nem eposz, hanem drámai költemény. Műfajára szerintem jól ráillik a magyar színjáték megjelölés. E remekmű értelmezésekor felmerülő számos nehézséget megoldhatunk, ha tudatosítjuk, hogy Dante elsősorban költő. Tehát ha Dante komédiájában kifejezett világnézeti teológiáját elemezzük, amely több ponton eltér a korabeli egyházi tanítástól, sőt néha meghökkentően merész, eretneknek tűnő nézetet vall, elsősorban nem a tomista filozófia teológiához, illetve a tanítóhivatal álláspontjához kell mérni, mint hogy Dante nem szakteológus, hanem költő. Tehát a komédia költői szabad fantáziával megalkotott színjátékban Dante elképzelt túlvilági utazása során, bár Tamás a Bonaventura szerepeltetésével bemutatja az általa tanulmányozott korabeli teológiát is, ne azt várjuk a költőtől, hogy a keresztény katolikus krédó hivatalos teljes kifejtését nyújtsa. Akkor járunk el tehát helyesen, ha a pokol, purgatórium, paradicsom értelmezésénél elsősorban a költő teremtő képzeletét és eljárását vesszük figyelembe. Van ugyanis olyan nézet, hogy Dante a katolikus egyház krédóját vallotta és mutatta be költői formában. Ezért az isteni színjáték a keresztény hit, tanítás szumájának tekinthető a katolikus teológia, az aszketika és a misztika összfoglalatának. De ezt helyesen kell értenünk, mert csak részben igaz. Erre figyelmeztetett már 100 évvel ezelőtt Dante halálának 6. centenáriuma alkalmából Prohászka Ottokár püspök, amikor találóan jellemezte a komédiát. Dante főművét ő is összefoglalásként mutatta be a keresztény világnézetnek, a középkori áhítatnak, az erkölcsi harcoknak, a vajúdásoknak, amelyeket az isteni kegyelemtől megsegített akarat segít a végleges győzelemre, ugyanakkor megtiszteli azt a formát is, amely örökké szép, és amelyet a numine afflata poesis alkotott meg. De ezt az első állítását a püspök így pontosította. A Divina Komédia nem rendszeres előadása sem a dogmatikának, sem az etikának, sem az aszkézisnek. Mindebből sok van benne, és gyönyörűségére szolgál a szemlélőnek. De nem a tudós Dante, nem a teológus vagy filozófus Dante, nem a polihisztor Dante a hallhatatlan, hanem Dante Alighieri a költő. A hatalmas teológiai lendület mellett a Divina Komédia mégis Beatrice-t dicsőítő ének. Dante azt azért írta, hogy Beatrice-nek trubadur lelke ez ideájának méltó emléket emeljen. A fehérvári püspök továbbá égeslátóan hangsúlyozta Dante realizmusát. Jó lehet, az örökké valóság hierarchiája érződik meg mindenen, amit Dante a Divina Komédiában tárgyal, azért mégsem fordul el sehol a reális világtól. Az élet, a világ, a test és vér, az impérium és a kúria, pápai udvar emberi valóságukban és gyarlóságukban mutatkoznak be. A nagy világtörténelem Itália és Firenze végzetei, az egész tarka bűvös és bűnös élet a Divina Komédia színpadán játszódnak le. Dante remek műve fényes vízióban meglátott és megírt ragyogó költői alkotás. Isteni színjáték, de egyben nagyon is realista színekkel megfestett emberi színjáték is.
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának 2. részét hallották. Kritikák, gyanúsítások, vádak Dante komédiája ellen címmel. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk hangzott el. Híreinkért keressék honlapunkat a vatikannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.